És szeretettel köszöntelek benneteket, különösen azokat, akik most vannak itt velünk először mai napon. És szeretném folytatni azt a témát, amit tegnap előtt elkezdtem. Kicsit rátérve már a keresztény gyakorlati életre. Mert egy dolog az újjászületés és az új élet, és egy másik dolog az új életben járni is. És a témám címe megújulás napról napra. Akik itt vagyunk felnőttek, valószínűleg sokunknak, legtöbbünknek vannak hívő tapasztalatai, és hívőnek valljuk magunkat. De szeretnék felolvasni egy igeverset, első Tesszalonika levél második fejezetéből, tizedik verset, ahol Pál egy nagyon megdöbbentő dolgot ír. Azt mondja Pál, ti vagytok rá a tanúk, és Isten, milyen szentül, igazán és fedhetetlenül éltünk közöttetek, akik hisztek. Nem tudom, ki az, aki ilyen mondatot kimerne jelenteni magáról. Jelentkező? Van ilyen? Nem látok kezeket. Talán nem véletlen. A legtöbb keresztény nem merne ilyet kijelenteni. Pál mégis mert. De úgy tűnik, a legtöbb kereszténynek ez valahogy nem megy. És ez nagyon sok hívőt elkeserít, másokat pedig visszatart attól, hogy keresztényi legyenek, mert azt mondják, hogy ha ez nekik nem működik, akkor mi a csodának az egész? Sok fiatal ez visszavet abban, hogy nem látják a családjukban, a szüleiknél az igazi kereszténység gyümölcseit. Egy Tesszalonika 2:10. És sokakat ez visszavet abban, hogy Istenhez forduljanak. Mert hogyha a szülők is, meg a keresztények is úgy élnek, mint ahogy mi, akkor mi a különbség? De az ige alapján úgy tűnik, hogy Pálnak valami működött. Valami, amit az emberek láttak rajta, mert azt mondta, hogy ti vagytok a tanúk rá, és az Isten. Ez azért elég erős kijelentés. Ő nem a levegőbe beszélt. De ha Pálnak működött, számunkra se elérhetetlen. És az a helyzet, hogy sokszor apróságokon múlik a dolog. Apró dolgokon, amiken elcsúszunk. Az egyik ilyen dolog a család, és a másik dolog pedig az Istennel való személyes kapcsolat. Ahogy beszéltem az előző előadásban, az Isten családjába is van egy bekerülési út, hogy hogyan lehetünk Isten gyermekeivé. De ugyanúgy, ahogy egy családban nem elég megkötni egy házassági szövetséget, abban élni is kell, ugyanúgy Isten családjában is lehet jól élni ezzel a kiváltsággal, és lehet rosszul élni ezzel a kiváltsággal. És most ebben az előadásban arról szeretnék beszélni, hogy egy újjászületett ember hogyan növekedhet ebben az új életben, a keresztény életben. Az első dolog, amit szeretnék meggondolni veletek az, hogy mi történik az újjászületéskor, amikor valaki keresztényi lesz és új életet kap. Az az igazság, hogy nagyon sokszor, amikor valaki megkeresztelkedik, sokszor nem látja tisztán, hogy mit várhat ettől az új élettől, hogy mit várhat a lélek ajándékától, hogy mit fog ez eredményezni az életében. A Biblia azt mondja 1 Korintus 6:17-ben, hogy aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Tehát amikor van, aki újjászületik, akkor megújul a lelke. Ez egy egyszeri esemény, amit nem kell újra és újra megismételni. Ugyanúgy, mint hogy a születés sem. Ugye újjászületés egyszeri esemény. Ugyanúgy egyszer megszülettünk. Az is egy egyszeri esemény volt. Ahhoz, hogy valaki éljen, nem kell újra visszamenni az anyja hasába és újra megszületnie. Igaz? És azt mondja az ige, hogy az újjászületés egy egyszeri esemény. 2 Timóteus első fejezetében azt mondja a Pál apostol, 6.-7. verset olvasom. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszd fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezem rád tétele által van benned. Mert nem félénkség lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Tehát ez az ige szakasz arról beszél, hogy Isten adott nekünk valamit. Mit adott nekünk? Erő, szeretet, józanság, lelkét. Tehát az ő lelkét adta, és ennek a jellemzői ezek. Erő, szeretet, józanság. De ő a lelkét adta nekünk. És mit mond Pál apostol, hogy ezt a lelket újra és újra el kell nyernie? Mi? Először is azt mondja, hogy először azzal kezdődik, hogy emlékeztetlek. Emlékeztetni mire szoktunk egy újra és újra bekövetkező dologra? Lehet arra is, de itt nem erről beszél. Hanem egy egyszer megtörtént eseményre emlékezteti. Mi az egyszeri esemény, ami megtörtént? A kézrátétel, és a kézrátételkor mi történt az apostolok idejében? Megkapták a szent lelket. Így van, köszönöm szépen. Tehát azt mondja Pál apostol Timóteusnak, hogy te már megkaptad a szent lelket, benned van, mert imádkoztunk érted kézrátétellel. És nem kell, hogy újra elnyerjed, hanem csak gerjeszd fel. Tehát ez egy egyszeri, megtörtént esemény a Biblia szerint, amit nem kell újra és újra megismételni. Az, hogy Timóteus elfelejtette, hogy ő benne működik a szent lélek, és megkapta a lélek ajándékát, ez nem jelenti azt, hogy akkor Pálnak újra el kellett mennie hozzá, és megint imádkozni érte kézrátétellel. Még csak az sem jelenti, hogy Timóteusnak imádkoznia kellett Istenhez azért, hogy újra elnyerje a szent lelket. Azt mondja Pál apostol neki, hogy hol van a szent lélek? Benned van. Nem távol valahol az univerzum egy távoli pontján, amit újra le kell imádkozni a mennyből, hanem azt mondja, hogy benned van. Csak gerjeszd fel, mert már egyszer megkaptad. Róma 5. fejezetében, 5. vers, 2. része ezt mondja. Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Tehát itt is úgy beszél Pál a Szentlélekről a hívők esetében, mint amit egyszer már megkaptak, és azzal rendelkeznek. Az övék. És azt mondja erről az új szívről, erről az új lélekről, amit a Szentlélek által megkaptunk, hogy ezáltal az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe. Ez az új szív, ez az új lélek, ez összhangban van Istennel. Képes engedelmeskedni neki. Képes szeretni másokat. De egy csodálatos dolog az újjászületés, az új szívnek az elnyerése. De hadd tegyek fel egy másik kérdést. Mi nem történik az újjászületéskor? Ez most egy provokatív kérdés természetesen. Oké, nem erre gondoltam. Azért teszem fel ezt a kérdést, mert sokan hamis várakozásokat táplálnak a keresztényi lételtől. És ezért nem is működik úgy a keresztény életük, ahogy kellene. Azért, mert olyat várnak az újjászületéstől, amit az újjászületés nem ad meg. Megújul az embernek a lelke, de nem minden újul meg. A Biblia világosan tanítja például, hogy új testet csak Jézus visszajövetelekkor kapunk. Ezt mondja Filippi levél 3. fejezetében, 20-21. vers. Mert a mi polgárságunk a mennyben van, ahonnan a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk. Aki átváltoztatja nyomorúságos testünket az ő dicsőséges testének hasonlóságára, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindent. Tehát mikor fogunk új testet kapni? Amikor Jézus Krisztus visszajön. Hányszor fog ez megtörténni? Egyszer. Így van? Mi a helyzet az érzéseinkkel, az akaratunkkal, az elménkkel? Az újjászületés kapcsán. Kapunk új érzéseket, új akaratot, új gondolatokat? Automatikusan kicserélődik? Érdekes, ezt a területet, amit a Biblia fogalomban pszichének nevez, vagy léleknek, ezt nem teremti Isten újjá. Amit újjá teremt, az a pneuma. Az ember lelke. De az elménket, az érzéseinket és a gondolat, az akaratunkat, azt nem teremti újjá Isten az újjászületéskor. Ezért van az, hogy egy keresztény embernek is lehetnek csüggesztő gondolatai. Érheti csüggedés. Vagy átélhet negatív érzéseket, haragot, indulatot. Vagy lehetnek rossz gondolatai. Egy újjáteremtett gondolat, ami Istentől van, az nem lehet rossz. Egyetértünk? Tehát, amikor valaki keresztényé válik, Isten nem teremti újjá a gondolatait, az érzéseit és az akaratát. Amikor valaki újjászületik, nem fogja úgy érezni, mintha más valakivá vált volna, mintha valaki kicserélte volna az identitását. Ez olyan dolog, mintha reggel felkelek, és nem fogom azt gondolni magamról, hogy Arnold Schwarzenegger vagyok. Nem tudom, hogy ti ébredtetek már fel úgy, hogy reggel úgy gondoltátok magatokról, hogy mondjuk Arnold Schwarzenegger vagy, kit mondjak, valami női, ismert női alakot. Mit tudom én? Akárki, Claudia Schiffer, akárki. Nem ismerem őket. Nem gondoljuk magunkat másnak, igaz? Én vagyok, megvan a személyazonosságunk. A lelki természetünk megváltozik az újjászületéskor, de Isten nem foszt meg minket a szabad választás képességétől. Ezt nagyon fontos, hogy megértsük. Azt mondja a 2 Korintus 3.17-ben, az újjászületett emberekről, az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Így van. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Az Isten senkit sem kényszerít arra, hogy egy bizonyos módon gondolkozzon, egy bizonyos módon érezzen, vagy bizonyos dolgokat akarjon. Nem kényszerít rá senkit. A személyiségünknek az irányító központja, csak így tudom megfogalmazni, az irányító központ, a tudatunk, az akaratunk továbbra is az egyéniségünk ellenőrzése, a saját ellenőrzésünk alatt marad. Az Isten nem tesz bennünket robotokká. Az újjászületéskor. Ezt nagyon fontos megértenünk. Nem várhatjuk Istentől azt, hogy ő az akaratunkon kívül tegyen bennünk vagy általunk valamit. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy akkor minden marad a régiben. Ugyanis rajtunk múlik az, hogy az új életet éljük, amit Istentől kaptunk, a Szentlélek által, vagy pedig visszatérünk a régi életünkhöz. Szeretnék egy igeverset felolvasni, Róma levél 12. fejezetéből a 2. verset. Egyébként az igeverseket a revideált Károli fordításból olvasom, hogyha esetleg követni akarjátok, azért olvasom másként. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Egy másik fordítás szerint, az egyszerű fordítás szerint ez a része így hangzik. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és így gyökeresen változzatok meg. Ez pontosabb fordítás abból a szempontból, hogy azt mondja, hogy újítsátok meg. Kinek kell ezt megtenni? Nekünk kell a gondolkodásunkat megújítani. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ezen. Hogy a gondolkodásmódunkat nem Isten újítja meg természetfeletti módon, hanem azt mondja Pál, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által, vagy másképpen újítsátok meg az egész gondolkodásotokat. Érdekes gondolat. Isten nem veszi el a szabadságunkat. És a szabadságunk elsősorban a gondolkodásunk szintjén jelentkezik. A szabad döntési, választási képesség. Ahhoz, hogy tapasztaljuk az Istennek azt az új életét, amit ő adott, ahhoz együtt kell működnünk vele. A gondolkodásunk, az elménk megújítása a mi személyes feladatunk. És azt mondja Pál apostol, hogy így tudjuk megítélni, hogy mi az Istennek kedves és tökéletes akarata. Tehát ahhoz, hogy mi követni tudjuk az Istennek ránk vonatkozó akaratát, hogy az új életben tudjunk járni, ahhoz mit kell tennünk? Meg kell újítanunk a gondolkodásunkat. Így van. Egy másik igét is szeretnék felolvasni, megmondja, hogy milyen gyakran kell ezt megtennünk. 2 Korintus 4.16-ot olvasom. Ezért nem csüggedünk. Ami külső emberünk romlik ugyan, de a belső napról napra megújul. Milyen gyakran kell akkor megújulni a gondolkodásunknak? Azt mondja, hogy napról napra meg kell újulni ennek a belső embernek. Nyilván a belső ember az nem olyas valami, amit tesz az ember, amit csinál, hanem ami belül van, a fejében van, a gondolataiban van. Így van. Azt mondja Pál apostol, hogy ennek a belső embernek, ennek napról napra meg kell újulnia. Nem elég csak egyszer-egyszer, hanem minden nap meg kell újítani a gondolkodásunkat. Miért olyan fontos ez? Miért kell megújítani a gondolkodásunkat? Előfordult már veletek az, hogy elfelejtettétek, hova tettétek a lakáskulcsot? Ki az, akivel már előfordult? Bevallom, előfordult velem. Látom, nem vagyok egyedül vele. Volt olyan már, hogy elfelejtettétek azt, hogy kik vagytok? Nem. Nem is csak arról van szó, hogy nem gondoljuk soha magunkat más személynek, csak ha valaki őrült, mondjuk Napóleonnak gondolja magát, vagy Jézus Krisztusnak. De, igen, skizofrén, de általában nem szoktuk elfelejteni azt sem, hogy kik vagyunk. Kivéve ugye vannak súlyos esetek, amnézia és egyebek, de általában normális esetben nem felejti el az ember, hogy kicsoda valójában. A probléma az, hogy képesek vagyunk elfelejteni azt, hogy kik vagyunk Krisztusban. Hogy milyen ajándékot kaptunk tőle. Pontosan erről beszél Timóteusnak Pál is. Ugye azt mondja, hogy emlékeztetlek téged. Hát, hogyha ezt nem felejtenél az ember, akkor nem kellene emlékeztetni, nem? Ugye azt mondja a mondás, hogy akinek nincsen esze, legyen not esze. Igaz? Hogyha valami hajlamos az ember elfelejteni, akkor arra emlékeztetni kell. Soha nem kell emlékeztetni minket arra, hogy kik vagyunk. Kik voltunk, kik vagyunk. És ez a probléma, hogyha nem emlékeztetjük magunkat újra és újra arra, hogy kik vagyunk Krisztusban, akkor mire fogunk emlékezni? A régi életünkre. Hogy ki voltam én régen. És természetszerűleg azt az életet fogjuk élni, akinek gondoljuk magunkat. Úgyhogy ez nem egy mellékes dolog. Ha nem tudatosítjuk magunkban minden nap az új élet valóságát, amit Jézus Krisztustól kaptunk az ő lelke által, akkor a testünkbe, ami csak Jézus Krisztus visszajövetelekor változik el, a testünkbe és az elménkbe írt régi élet szerint fogunk élni. Ki az, aki elfelejtette volna az összes emlékét, amit megtérés előtt élt? Van ilyen ember közöttünk? Aki ne emlékezne azokra a rossz dolgokra, amiket megtérés előtt tett? Van ilyen? Nincsen. Ezt majd csak az újjáteremtéskor fogja Isten eltörölni. Amikor új testet kapunk. És ezek a dolgok milyen bele vannak ivódva a testünkbe, és az emlékeinkbe, a szokásainkba. És hogyha nem újulunk meg, nem újítjuk meg az elménket napról napra, akkor ezek a dolgok, ezek a testi és emlékezetbeli dolgok, ezek visszahúznak, visszarántanak minket a régi életbe, és odáig mehet a dolog, hogy az ember azt is megkérdőjelezi, hogy egyáltalán keresztény-e. Vagy van-e értelme a kereszténységnek? Vagy a másik oldalon lehet, hogy valaki képmutatóvá válik, és azt mondja, hogy hát én azért keresztény vagyok, élem a régi életemet. De Istennek nem ez a terve. Isten azt akarja, hogy mi Isten fiaivá legyünk a mi életünkben, hogy a mi életünk Jézus Krisztus dicsőségét tükrözze. Minden nap, az élet minden területén, minden pillanatban. Kérdés akkor az, mi lenne a következő kérdésetek? Segítsetek nekem. Hogyha tudod azt, hogy minden nap meg kell újítani az elmédet, mi a következő kérdés? Hogyan? Hogyan kell ezt csinálni? Először is egy másik kérdésre szeretnék válaszolni, arra, hogy mivel? Mivel tudjuk megújítani az elménket? Isten igéje eligazítást ad ebben is. Jakab leveléből olvasom fel első fejezet 21. versét. Azért vessetek el minden undokságot és a gonoszság sokaságát, és szeliden fogadjátok a belétek oltott igét, amely megtarthatja lelketeket. Ez a megtartani, ez ugyanaz a szó, mint a megmenteni. Kimenteni a veszedelemből. Itt a lélek szó, az nem ugyanaz, mint ami az újjászületett részünkre vonatkozik a pneuma, hanem a psziché. Pontosan az, amivel problémánk van. A gondolkodásunk, az érzelmeink, az akaratunk. Azt mondja, hogy mi az, ami megtarthatja ezt a részünket, ami képes megmenteni. A szeliden befogadott ige. Így van, Isten igéje, amit befogadunk a szívbe. Tehát Isten beszéde az, ami képes megtartani, megmenteni a régi életből, a régi gondolkodásból, a régi érzelmekből az embert. Filippi levél 4. fejezet 8. versében ezt mondja Pál. Továbbá, testvéreim, azokról gondolkozzatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szeretetre méltók, amik jó hírűek, ha van valami erényes, és ha van valami dicséretes. Hát azt mondja Pál, hogy ezekről kell gondolkodnunk. Amik igazak, tisztességesek, igazságosak, tiszták, és a többi. Mik ezek a dolgok, amik tiszták és igazságosak? Hadd idézzek nektek néhány igeverset. Zsoltárok könyve 18. fejezet 31. vers. Isten útja tökéletes, az Úr beszéde színtiszta, pajzsa ő mindazoknak, akik bíznak benne. Aztán egy másik ige, János 17:17-ből. Szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Aztán János 6:63-at olvasom. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket mondtam nektek, lélek és élet. Akkor mit mondanátok erre, hogy mik azok a dolgok, amik tiszták, amik igazak? Istennek az igéje. És azt mondja Pál, hogy ezekről gondolkozzatok. Ezekkel töltsétek meg a ti gondolataitokat. Mert ez az ige tiszta és igaz. Azt mondja, hogy megszentel. Jézus azt mondja, hogy szenteld meg őket az igazsággal. A te igéd igazság. Ez ige, ez megszentel. Táplálja a mi új életünket, a lelki életet. Táplálja. Mert azt mondja Jézus, hogy ez a beszéd, amit ő mond, ez lélek és élet. Tehát a megoldás az, hogy a gondolkodásunkat Isten igéjével kell megtöltenünk. 2 Timóteus 3:16-17-ben ezt mondja. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és jól figyeljetek, hogy tökéletes, minden jó cselekedetre felkészített legyen Isten embere. Tehát, hogyha akarunk növekedni az Istenben, az isteni életben, azt mondja Pál apostol, hogy a teljes írás az, ami erre hasznos, ami erre profitál, ami működik, ami eredményt ér el. Hasonlóképpen, amikor Jézus megkísértette az ördög a pusztában, ezt felelte neki, Máté 4:4. Ő pedig ezt felelte. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Kenyérrel milyen gyakran élünk? Hogy eledellel. Minden nap, naponta többször is. És azt mondja Jézus, nem csak kenyérrel él az ember. Ugyanúgy, ahogy a testi táplálékot magunkhoz vesszük, a lelkünknek ugyanúgy szüksége van arra a lelki táplálékra, hogy éljen. Ha ez elménket napról napra Isten beszédével tápláljuk, akkor fogunk növekedni a keresztény életben. Csak akkor tudunk növekedni a keresztény életben. Na de hát sokan olvassák az igét, keresztények. És mégsem látszik annyira, hogy növekednének a keresztény életben. Hogy van ez akkor? Hadd mondjam el, hogy nem mindegy, hogy hogyan alkalmazzuk az igét. Hogyan tudjuk gyakorlati módon megújítani a gondolkodásunkat az igével. Szintén Jakab leveléből olvasom, Anna a felolvasott igének a másik felét, Jakab első fejezet 22. vers, ami egy alapvető tanács. Ezt mondja, az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat. Hogyan kell akkor az igét befogadni, az igével táplálkozni? Azt mondja, hogy az igének cselekvői legyetek. Amikor halljuk Isten igéjét, amikor Isten igéjéhez járulunk, először is el kell tökélnünk magunkat, hogy engedelmeskedni fogunk az igének. Hogy nem csak hallgatók leszünk, hanem cselekvők. Ha az Isten mond valamit, akkor nem vitatkozni kezdek vele. Hogyha az Isten megfed valamiben, akkor nem felhorkanok, hanem megalázom magam. Ezt jelenti szeliden fogadni a beoltott igét. Mert hogyha Isten igéjét csak ismeretanyagként olvassuk, csak hallgatni akarjuk Isten igéjét, de nem vagyunk készek cselekedni azt, engedelmeskedni neki, akkor nem fog használni nekünk semmit, és a lelki életünk elsorvad. És nem fogunk tudni keresztény életet élni. A lélek vezetése nem azt jelenti, hogy azt csinálok, amit akarok. Mert Jézus Krisztus azt mondta, és ő fiú volt a legteljesebb értelemben, Jézus azt mondta, hogy van nekem eledelem, hogy az én mennyi atyám akaratát cselekedjem. Azt mondta, hogy én semmit nem teszek, csak azt, ami az én mennyi atyám akarata. Jézus Krisztusnak ez volt az ő eledele, az ő lelki tápláléka, hogy ő örömmel teljesítette a mennyi atya akaratát. Ő befogadta az Isten szájából származó szavakat, az ő igéit. És számunkra is ez a lelki élet forrása, és az Isten igéjéhez való helyes hozzáállásnak az első lépése. Még mielőtt bármit hallanánk, bármit olvasnánk, megalázzuk magunkat az ige előtt, és azt mondjuk, hogy Uram, engedelmeskedni fogok neked. És akkor tud az ige munkálkodni bennünk. Konkrétan, hogyan tudja az ige megújítani a gondolkodásunkat? Efézus 4. fejezetéből 23. 24. verset olvasnám az egyszerű fordításból. Megtanítottalak benneteket arra is, hogy gondolkodásotokat teljesen meg kell újítanotok, és hogy fel kell öltözzétek az új embert, akit Isten úgy teremtett, hogy hozzá hasonlítson, igazságosságban és szentségben éljen. Hát azt mondja, hogy a gondolkodásotokat teljesen meg kell újítanotok, hogyan? Hogyan kell megújítani a gondolkodásunkat? Az a következmény. Felolvasom még egyszer, figyeljetek jól. Megtanítottalak benneteket arra is, hogy gondolkodásotokat teljesen meg kell újítanotok, és hogy fel kell öltözzétek az új embert. Mindig nem mondtátok ki. Hogyan kell megújítanunk a gondolkodásunkat? Fel kell öltözni az új embert. Mit jelent ez? Róma levél 10. fejezetében 8.-10. vers ezt mondja. De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hogyan tudjuk felöltözni az új embert? Ki ez az új ember? Valaki meg tudja mondani? Jézus Krisztus ez az új ember. Most nem nézzük meg azokat az igéket, amik erről beszélnek. Galata levélben, Efézus levélben, Kolossi levélben. De Jézus Krisztus ez az új ember. Azt mondja másolyan Pál, hogy ti Jézus Krisztust öltöztétek fel. Nekünk Jézus Krisztust kell felöltöznünk. Hogy lehet Jézus Krisztust felöltözni? Hát ő nem egy ruhadarab, vagy micsoda. De nyilván nem is a testünkre kell felöltöznünk, hanem hol kell felöltöznünk? A gondolkodásunkban. Azt mondja, hogy újítsátok meg a ti gondolkodásotokat, elméteket. Így van. Ez az a hely, ahol Jézus Krisztust fel kell öltöznünk. És Róma levél azt mondja, hogy ezt hogy tudjuk felöltözni? Hogy tudjuk ezt végrehajtani? Azt mondja, hogy közel hozzád a beszéd. Ez egy olyan dolog, ami közel van, ami elérhető számunkra. Kézzel fogható számunkra. Ez egy eszköz számunkra. Tehát, hogyha hogyan a kérdés, akkor azt tudom mondani, hogy a beszéd által. Mert azt mondja, hogy közel hozzád a beszéd. A szádban és a szívedben van. De nem akármilyen beszéd, hanem a hit beszéde. Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust. Mit jelent az, hogy a számmal Úrnak vallani Jézust? Ez egy vallomás, ez az Isten igazságának a megvallása. Úgy is mondhatnám, hogy az Istennek az ígérete, ahogyan el is hangzott az előadásokon már, hogy Isten azt ígéri, hogy én Istenük leszek, ők pedig népemmé lesznek. Tehát az, hogy mi szánkkal Úrnak valljuk Jézust, ez azt fejezi ki, hogy mi hiszünk az Isten ígéretében. Hiszünk abban az ígéretében, hogy bennünket ő az ő gyermekévé tett. Mit lehet akkor gyakorlatban tenni? Néhány gyakorlati tanácsot szeretnék mondani. Amikor imádkozunk minden nap, idézzük fel azokat az igéket, amelyek az új élet ajándékáról szólnak. Az új emberről szólnak, hogy mi megkaptuk ezt az új embert. Egy új életet kaptunk, Jézus Krisztus életét. Idézzük fel ezeket az igéket, és nem csak a gondolatainkban, hanem mit mond? Mit kell csinálni a hittel, a hit beszédével? Hol kell lenni annak? A szívben és a szádban. Nem elég csak gondolkodni ezen. Azt mondja, hogy a szívedben és a szádban, amikor imádkozol, mondd ki ezeket az igéket, vald meg Isten előtt, hogy hiszel az ígéreteiben. Mondd ki akár ezeket hangosan. És elmélkedjél azon, hogy személyesen számodra mit jelentenek ezek? Mit jelent számodra az, hogy Isten új életet adott neked? Mit jelent számodra például az az ige, Róma 5.5-ből, amit felolvastunk, hogy az Isten szeretete kitöltetett az én szívembe, a Szentlélek által, amit adott nekem. Személyesen mit jelent számodra ez az ige? A gyakorlatban, a családodban, a barátaiddal, az iskolában, a munkahelyen. Mit jelentenek számodra ezek az igék? Egy másik igét is szeretnék felolvasni, hogy tovább menjünk a gondolkodástól. A gondolatoktól. Filippi levél 2. fejezetében az 5. vers, jól ismerjük ezt az igét, de én most egy másik fordításból olvasom, az egyszerű fordításból. Mi ezt mondja? Az a gondolkodásmód és szándék uralkodjon bennetek, amely a Krisztus Jézust jellemezte. Károlyban úgy fordítja, hogy az az indulat legyen bennetek. Ugye az indulat a magyarban egy negatív szó. Az agresszió és az erőszak kötődik hozzá. És a szónak a valódi jelentés az, hogy szándék, az a hozzáállás, az a alapbeállítottság, az a viszonyulás legyen benned más emberek iránt, ami Krisztus Jézusban volt. Gyakorlatban, Efézus 4:31-32. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból, minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Azt mondja Pál apostol, hogy vannak dolgok, gondolatok, vagy érzések, keserűség, indulat, harag, lárma, káromkodás, negatív dolgok, akár egy keresztény ember életében, amik egy-egy helyzet kapcsán feltörnek benne. Nem ez a probléma, hanem azt mondja Pál, hogy mit kell ezekkel tenni. Mit kell ezekkel tenni? Helyet adni neki? Ápolni magunkban? Nem azt szabadon, azt mondja, vessetek ki magatokból. Ez egy erőteljes kifejezés. Azt mondja Pál apostol, hogy vessétek ki magatokból ezeket a gonosz gondolatokat és érzéseket. Ne kezdjetek el ezekkel foglalkozni, hanem ellenkezőleg. Mivel kezdjetek foglalkozni? Azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak. Ez az a krisztusi indulat, az a krisztusi gondolkodásmód és szándék, ami Krisztus Jézust jellemezte ezen a földön. Hogyha azt tapasztaljuk az életünkben, hogy ilyen megnyilvánulások jönnek ki belőlünk, mi a tennivalónk? Az Úrhoz kell járulni. Bocsánatot kérsz érte. És eltökélet, hogy többi semmi közöd nincs ehhez. És felöltözöd Jézus Krisztusnak az indulatát, hogyha az ő jóságos és irgalmas lelkületén elmélkedsz, és elhiszed, hogy az Istennek a szeretete kitöltetett a te szívedbe, akkor ez a szeretet átformálja a te gondolataidat, a te érzéseidet, a te másokhoz való viszonyulásodat, legyen az házastárs, gyermek, főnök, barát, ellenség. És képessé válsz szeretni azt, ez, amiről a testvérünk beszélt, hogy nincs olyan a családban az, hogy már nem szeretem a férjemet, vagy már nem szeretem a feleségemet. Nincs olyan, hogy már nem szeretem, hanem olyan, hogy nem bánod meg. Nem veted ki magadból azt a gonosz indulatot. Jézus Krisztusban lehetséges ez. Meg kell újítanod a gondolkodásodat. Isten nem fogja megtenni helyetted. Neked kell megújítanod a gondolkodásodat Isten igéjével. Azáltal, hogy hited gyakorolsz Isten igéjében, és megvallod Isten igéjét, és majd Isten igéje átformálja a te gondolatodat. Isten igéje elveszi tőled azokat a negatív érzéseket, és ad helyette neked Jézus Krisztus indulatát, az ő szentségét, az ő irgalmas lelkületét, és betölt az ő szeretetével. Ha nehéznek tűnik az engedelmesség, ne feledd, hogy van egy lelki fegyvered, Isten igéje. Zsidókhoz írt 4. fejezet 12. vers azt mondja, mert Isten beszéde élő és ható, vagy más szóval hatékony, és élesebb minden két élő karnál, és elhat a szívnek és léleknek, az ízületeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Másrészt Efézus 6.17 azt mondja, hogy vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Tehát az Isten beszéde egy fegyver, egy kard. Hogyha össze vannak zavarodva az érzéseid, ha csüggesztő gondolataid vannak, vagy ha kételyek árnyékolják be a lelkedet, akkor használd az ige kardját. Az Isten ezt a kezünkbe adta, hogy használjuk, hogy elűzzük vele ezeket a gonosz gondolatokat, amik nem Istentől vannak. 2 Korintus 10.4.5-ben megmondja Pál, hogy hogyan lehet ezt a fegyvert használni. Mert hadakozásunk fegyverei nem testiek, hanem Isten szerint erősek, erősségek lerombolására. Leromboljuk az okoskodásokat, és minden magaslatot, amelyet Isten ismerete ellen emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. Ki csinálja ezt, testvérek? Ki az, aki lerombol? Ki az, aki fogjul ejt? Mi csináljuk? Azt mondja, hogy fogjul ejtünk, leromboljuk. Nem Isten rombolja le. Ezt ő nem fogja megtenni helyettünk. Ő teszi meg bennünk az ő igéje által, ha mi élünk vele. Ez egy fegyver, amit a kezünkbe adott, ami azt mondja, hogy közel van hozzád. A beszéd a szádban és a szívedben van. Az Isten beszéde. Ez az a fegyver, amivel le tudjuk rombolni az okoskodásokat, a kifogásokat, amik az elménkben az Isten igéjével szemben vannak, az engedelmességgel szemben vannak, amivel fogjul ejthetjük azokat a gonosz gondolatokat, a negatív érzéseket. Hadd mondjak még egy utolsó dolgot, hogyha már így beszéltem a Bibliáról, mint fegyverről. Isten igéje, mint fegyver, nem arra való, hogy másokat okíts vele, hanem azért, hogy a saját régi életed felett arasd győzelmet. Annak erejével kívánom, hogy tanuljuk meg ezt a hadviselést, és tapasztaljuk azt, hogy Isten igéje által minden nap megújulhat a mi gondolkodásunk, és Krisztus fogságába eshet minden gondolatunk és egész akaratunk. Az Isten áldjon meg bennünket, mindnyájunkat ebben. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyi atyánk, Hálás szívvel köszönjük neked a te igédet. Köszönjük neked, hogy ez biztos szikla minden gyermeket számára. Köszönjük, hogy ez egy fegyver, amivel győzelmet arathatunk a régi élet szerint való óember felett, a régi gondolatok felett, a régi és a sátán által behozott negatív érzések fölött. Köszönjük, mennyi atyánk, hogy a te igéd megelevenít, megújít, életet ad napról napra. Kérünk téged, te tégy a mi szívünkben bizonyságot, és indíts minket arra, hogy éljünk a te igéddel, hogy megvalljuk a te igédet, és megelevenedjen a mi lelkünk minden nap, hogy azt az életet élhessünk, amit te adtál nekünk, hogy meggondolhassuk, hogy mi a te jó, szent, tökéletes akaratod számunkra, és azt a tökéletes életet élhessük, amit Krisztusban előre elterveztél számunkra. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy te megáldasz bennünket a mi családjainkban, megáldasz a munkahelyen, megáldasz minden helyen a te igéd által. Köszönjük neked Jézus Krisztusban ezt az áldást. Amen.